Mai témánk zöld energiát házi erőművek. Megpróbáltam úgy csoportosítani az ismereteket, hogy az is, aki esetleg nem sokat foglalkozott vele, de esetleg csak ilyen házi felhasználói szempontból szeretné érteni a történéseket, ő is tudja élvezni. Ha van valakinek kérdése, közben is szólhat, meg a végén is nagyon szívesen gyakorlati kérdésekben is beszélgethetünk. Arcod verejtékével eszed kenyered. Ez ugye sokan tudják, hogy a Biblia legelején van. Istennek a döntése volt az emberrel kapcsolatban, velünk kapcsolatban, hogy hát ez lesz az a körülmény, amit nem fogunk tudni megúszni. És mérnök emberként azért megtanították nekik, hogy a mérnök feladata az, hogy egyrészt néhány mondatból órákig vagy hetekig tartó munkát adjon a beosztottjainak, másrészt minden dolgot leegyszerűsítsen és egyszerűsítsen és könnyítsen. Arcunk verejtékével kell a kenyerünket keresni, de mindegyünk azt hiszem igyekszik könnyíteni mégiscsak rajta. Hogyan is történt ez a történelem során? Eleinte azért megyek így végig rajta, mert nagyon tanulságos az, hogy az ember merre indult el, és most milyen problémákba szaladt bele. Tehát először ugye gürizett, aztán próbált összefogni más emberekkel, állatokat használni, ahogy a különböző történelmi és tárgyi emlékekből láthatjuk. Hát amikor róla kezdtek szántani, az már egy előrelépés volt. Különböző eszközeket használtak, hogyha emberek összefogtak, akkor leggyakrabban a jobb oldali képen látható háborúzás következett. Tehát amikor sok ember összefogott, begyakorolt bizonyos dolgokat és együtt csinált, akkor más emberekre rá tudta kényszeríteni az akaratát, és elég hatásosan tudott élni a környezetében. De igazából mindig azt számított, hogy hány ember vesz részt abban a tevékenységben. Aztán vizet, tüzet, sok mindent használtak, de igazából nem tudták az energiát koncentrálni. Hogy zajlott később? Az ember számára, számunkra, mik az energiaforrások? Hát az a legalapvetőbb energiaforrásunk az a nap. De nem közvetlenül, mert hiába ülünk a napon, attól még éhen halnánk. Hanem a fotoszintézis klorofil jelenlétében segít abban, hogy a napsugárzás hatására ugye növények előállítsanak szénhidrátot, különböző anyagokat, és ez szolgál táplálékul állatoknak és a tápláléklánc végén a nekünk is embereknek. Ez a jelenség, hogy a napsugárzás hatására energia koncentráció jön létre, mert ugye egy energialöket az a cukor vagy a keményítő, amit aztán végül is mi is fogyasztunk is, meg annak a termékét is fogyasztjuk. Ez nem természetes a fizika szerint. Mert ha az az információ, amelyik a DNS-ekben van, és az, amikor a világ teremtése történt, meggyőzésem, hogy történt, és nem csak úgy jött létre, tehát amikor a világ teremtése történt, akkor egy információt a teremtő belehelyezett ebbe az élő világba. Az élő világ és a halott világ között egy óriási különbség van. A halott világban a termodinamika törvényei szerint mindig a rendezetlenség felé mennek a folyamatok, tehát ha valami fölmenekszik, és mondjuk egy mozgás energia hővé változik, mert súrlódik, például autóval elfékezzük a mozgási energiát, amit a benzinből ugye nyertünk, akkor az többet nem lesz mozgási energia, hanem az szétsugárzódik, szétterjed a környezetben. Ez egy tétele a termodinamikának, hogy az összerendezetlenség az általában egészében növekedni fog. Viszont vannak kivételek, például energiakoncentráció jön létre a növényekben. De nem akárhogyan, hanem ha ez az információ bennük van, DNS, és még nem tudjuk, hogy milyen információk vannak. Gyanítjuk, hogy még vannak dolgok, amik meghatározzák, hogy miből mi lesz. Nem mindent ismerünk, de mondjuk az öröklésben a DNS-nek a szerepét elég jól körbeírták már a megfelelő tudósok. Tehát ha egy információ alapján energiakoncentráció létrejöhet. Annak ellenére, hogy ez a élettelen világban nem történik általában. Ha a történelmet nézzük, hogy mi hogyan történt az elmúlt években, századokban, évezredekben, akkor Ugye az ókorban voltak a óriási hadseregek, voltak a népvándorlások, óriási tömegek, időnként használtak már vitorlásokat is, de inkább az ember és állati erőre volt az energiaellátás szorítva. Amikor megjelent a puskakor a civilizált világban, ugye ahol feltalálták Kínában, állítólag ott annyira nem tudták fegyvernek használni, másképpen használták, de amikor Európában, illetve hát a általunk ismert világban megjelent, akkor erről olvashatjuk a Arany János Tódiában, hogy mikor Lajos király Tódinak mondja az élete végén, hogy én az életem mégis egyszerű kort talált, mely egész hadakra képes szólni halált, Tódi vagy nem Tódi hull előtte sorban, az ész ereje győz abban a kis korban. És hát ez egy nagyon jó összefoglalója annak, hogy mi történt a következő évszázadokban. Energiakoncentráció, ágyú, egy tűzvészre felér egy ilyen ostrom, és az ember energiáját sokszorosan meghaladó energiával rendelkezett az emberiség, amit természetesen főleg háborúra, kevésbé építésre kezdett használni. Energia. Milyen energiákat használtunk? Hát először van a Héron labdája a legelső ábra. Tűz fölött van egy kis vizes tartály, egy zárt tartály, két csőben a gőz kijön, és megforgatja ezt a kis labdát, ahol ilyen ferdén kiálló csonkok vannak. Abból jön ki a gőz, és egy áramlik ki a gőz, erő, ellenerő hatására megforgatja. Mi ezt végnertérdéknek ismertük, hát lehet látni, hogy azért néhány száz vagy ezer évvel korábban is találtak már ilyet, és a feltaláló szeredésbe ment. És aztán valaki megint kitalálta, mi az égnertérdéknek ismerjük. Aztán utána ugye az ipari forradalom tűzzel kezdődött, vagyis szénnel. Amikor rájöttek arra, hogy szenet bányászni lehet nagy mennyiségben, akkor kezdtek el a gépek megjelenni. Az első gépek pont a szénbányászathoz kötöttek, vízszivattyúk és különböző emelőgépek. Ez egy Selmec bányai szivattyúnak is rajza. Az a lényeg, hogy tudtak vele bányából vizet kiszivattyúzni, tudjanak bányászni. Aztán megjelentek a különböző gőz, autók, ez egy francia eredetű járgány, gyakorlatilag egy rézüst és két munkahenger és egy valamilyen szekérnek a alkatrészeiből összerakták, de működött. Tehát ezzel indult be az a folyamat, amivel energiát koncentrálva az egy ember teljesítménye jóval nagyobb teljesítményt tudtak, vagy egy ló teljesítmény jóval nagyobb teljesítményt tudtak elérni. Később ugye jött a nyersolaj, nem csak a szén, gáz, és egy nagy előrelépés volt megint, hogy tudtak világítani. Tehát a világítógáz felfedezése meghosszabbította a munkaidőt, mondjuk a verejtéket növelte, a hasznot is növelte. És a termelékenységet is. Ezzel egy időben a gőzgépek mellett megjelentek a különböző hőerőgépek, légmotorok, és különböző egyéb külső és belső égési motorok. Egy kis ízelítő, hát egy mozdony, ahol itt voltak a munkahengerek, ezek a rudazatok hajtották a kerekeket, itt volt a víztartály, a kazán, és a víztartályból a kazánba engedett víz elpárolgatásával visszajelesztettek, és azt hajtotta a munkahengereket. Jobb oldalon láthatunk mezőgazdaságban használatos gőzgépeket. Egyik nagyapámnak is volt ilyen hajdan, csészésre és szántásra használták. Ez már nagyon komoly gépesítés volt a mezőgazdaságban. A gőzgépek csúcsaként kezelték, hát itt egy kicsit homály, vagy sötéten látszik, ez a mindenki által ismert Titanic, amiről az a mentemonda járta, hogy a tervezője azt mondta, ezt még az Úristen sem tudja elsüllyeszteni. Hát az első útján mégiscsak elsüllyedt, de gyönyörű szerkezetek, hőerőgépek, szivattyúk és gőzgépek voltak benne, hatalmas teljesítményre volt képes. Mellette láthatunk egy mai napokban használt korszerű motornak a meccetét, hát ebben ez négy hengeres, négy dugattyú jár föl, főtenge és rengeteg kiegészítő berendezés van, ez éppen dízelolajjal működik. A motor. Jelen pillanatban ezeknél a dugattyús motoroknál jobb hatásokkal működő motorok nem nagyon terjedtek el. Egy-két kivétel van, amit kiegészítenek bizonyos másokkal, de önmagában egy ilyen munkavégző berendezés nagyjából így néz ki, mondjuk 80-100 év óta. Nem nagyon változott. A beömlés, kiömlés egy kis, mondjuk egy pár százalékos hatásokat lehet javítani. A hatások azt jelenti, hogy a bennelő hajtóanyagnak a energiája és a kimenő munkának az aránya. Hogyha az 10%, akkor a tizede hasznosul. Az összes többi az elveszik. Itt látható oldalt a hatások ábra, a vízszintes tengelyen a teljesítmény van, a 100%-os teljesítményt a motortól el lehet vágni, a másik tengelyen pedig látható a hatások. Hát a legjobb hatások is ilyen 30% körül van, amikor 100%-osan van terhel a motor, de amikor megyünk az utcán, akkor általában 20-50% körül megyünk, olyan teljesítménnyel megyünk. Hát abból nézzük meg, hogy mondjuk a 40%-nál, hát ez bizony 11-néhány százaléknál nem több az összhatások. Tehát ha valaki csak így arra szolgat a városban, hogy szép lassan, kényelmesen megy, hát annál a 15%-at nem érje a motor összhatásfoka. Összes többi az hűvé alakú. Vagy erre még vissza fogunk térni, hogy mi a következménye. A motorban van hűtőfolyadék általában, vagy hűtőlevegő, amelyik szintén elviszi az energiának mondjuk a 35%-át. Ha ez nem lenne, akkor szétégne a motor. Van mechanikus súlódás, és van a kifogó gáz, ami szintén egy 30% fölött van. Hogy ez miért fontos? Ahhoz, hogy a motoroknál, illetve vannak még más hőerőgépek is, a gázturbinák, gőzturbinák és különböző ilyen hobbi szerkezetek, de tulajdonképpen a összteljesítményt tekintve a belső égésű motorok azok, amik az energia nagy részét szolgáltatják, a mechanikus energia. Erőművekben vannak gőzös gázturbinák, most erről nem mondanék többet, akit érdekel, szívesen elmondom, hogy ezek hogy működnek. Ezek a berendezések mind afelé indultak, hogy minél nagyobb teljesítményt, minél koncentráltabban lehessen létrehozni, és ebből adódóan egyre nagyobb erőműveket kezdtek el építeni. A 19. században jelent az elektromosság, és ahhoz kapcsolódó jelenségeket kutatni, és az alapján berendezéseket létrehozni, mágneses, elektromágneses és egyéb jelenségeket felhasználva, motorokat, szelepeket, vezérléseket, mérőeszközöket, sok mindent. Háztartási berendezéseket is kezdtek el oszlivót gyártani. Az elektromos erőműben előállított energiának a szétosztásában nagy jelentőséggel vettek részt az energia szétosztásban az elektromos hálózatok és a berendezések. Tulajdonképpen egy nagy koncentrált terepen megteremelt elektromos árammal végzünk munkát itthon, megfelelően szabályozott körülmények között. De továbbra is azok a áramszolgáltatók tudnak a piacon maradni, és azoknak az érdeke valósul meg, akik nagyban csinálják, nagy mennyiségeket állítanak elő, és azt mondják el, tehát monopól helyzetben vannak. És ennek a nagy mennyiségnek a felhasználása és elosztása is szintén egy bulimhoz köthető. Ami önmagában nem lenne baj, de hogyha arról van szó, hogy változtatni kell ezen, mert nem működik jól, mert kezd elfogyni a hajtóanyag, mert környezetszennyezés és sok mindent lehet mondani, akkor őnekik nem érdekük azt, hogy ezen változtassanak. Mindaddig fogják azt a tevékenységet végezni, ameddig van a kereslet, és el tudják adni. Tehát még mindig az energiakoncentráció időszakában tartunk. Ez az ábra azt mutatja, hogy egy ember az élete során mennyi energiahordozót pusztít el, használ fel. Ugye itt látható a 2300 barrel, az azt jelenti, hogy 366.000 liter olajat használ fel egy ember, az USA-ban átlagban. Látható 6,4 MCF az 180.000 köbméter gáz. Tehát 180.000 köbméter gázt használ el egy ember, és mellette még 210 tonna szenet. Ez a 210 tonna szén az 21 vagon. Tehát azért az egy nagyon komoly mennyiség.
Vagy
együtt. Tehát mondjuk ennek néha az ötödét, nyolcadát, tizedét használjuk el fejenként, de az is rengeteg mennyiség. az energiahordozók megoszlása. Ugye itt valóban van olaj, biomassa, egyéb megújuló energia, nukleáris, vízi, földgáz, szén. És ez a 2007-ben készült ez a kimutatás, 2015-ben egy előrevetítés, és 2030-ra szintén. Azt mutatja, hogy az olaj vissza fog szorulni, tudjuk, elfogy. Biomassa nőni fog, de ehhez képest, a szénhez képest egy töredék. Majd elmondom, hogy miért. Egyéb megújuló energia, az is fog nőni, de hát igazából a szénhez képest az is az ötöde, hetede. A nukleáris energia az nagyjából telítődött, sokat nem fog nőni. A vízenergia is, hát nincsenek korlátlanul hasznosítható vizek. A földgáz, az fog nőni, de arányaiban nem fog megduplázódni. A szén, hát az majdnem a duplájára fog nőni állítólag, azért, mert abból nagyon nagy készletek vannak, és több ország azt a politikát folytatta, hogy inkább lezártak széntelepeket és feltárt mezőket nem aknáztak ki, hogy majd tartalékolják. Most lehet tudni, hogy egyszer csak ez a gáz is részben, de főként az olaj el fog fogyni. Még egy információ, hogy a világ elektromos áram termelése nagy részt fosszilis energiával történik, kivéve Norvégiát, meg egy Brazíliát, ahol vízi erőművek szép számban vannak, de mondjuk az összeset nézzük, akkor a nagy rész az a szén, kisebb rész gáz, és még kisebb rész a többi. És ha megnézzük, hogy a előállított villamos energia az milyen energiahordozóból keletkezik, akkor rögtön láthatjuk, hogy az nem zöld energia, nem tiszta, mert valahol szennyez. Nem nálunk, tehát nem az orrunk alá füstöl a kémény, de valahol csak füstöl. Zöld energiák. Elérkeztünk a szorosan vett témánkhoz. Egy nemes kezdeményezés lehetett, vagy többeknek a nemes elképzelése, hogy a környezetszennyező energiaforrásokat szorítsuk ki, és próbáljuk meg tisztább és fenntartható módon használni az energiahordozókat, tisztábbakat használni. Csak az a baj, hogy kinek van arra pénze, hogy egy koncentrált helyen, most vannak nagy erőművek, nagy elosztók, és nagy és kis fogyasztók. Hogyan lehet ezt megoldani, hogy ezt a rendszert használjuk zöld energiával? Hát először is nagy erőműveket kellene építeni. De ezek nagyon drágák, és kinek van pénze? Hát aki eddig működtette. Annak pedig az az érdeke, hogy amit megépített, az amortizálódjon. Tehát tett is bele pénzt, csak úgy szépen aztánként, annak megfelelően, hogy mennyi pénzt lehet bele kivenni. A kormányok nagy pénzeket tesznek bele a zöld energiahordozók támogatásába, ezt szépen ki lehet venni. Igazából nincs áttörés. Nézzük, hogy mik ezek a kezdeményezések. Ugye a tengerparton élők, mondjuk a Golf áram, vagy a Labrador áram, vagy különböző tengerparthoz közel lévő áramlások esetén terveztek ilyen turbinákat. A víz áram, amiket áll, a másik kérdés, hogy itt mi történik lent. Láthatjuk, hogy nem olyan egyszerű ez a kérdés. Hát egy rajt elvisel egy ilyen, belállítik egy oszlopot a földbe, és azt mondjuk, hogy ez áramot fejleszt. De a valóságban egy nagyon komoly alapot kell oda készíteni, azt oda kell helyezni, azt karban kell tartani, az áramot el kell vinni onnét. Így van egy kis kanóc, egy ilyen kis rövid, de amíg ez odaér a felhasználókig, ez egy víz alatti, egy vízhatlan kábel, nyitazatos pénz. Tehát ez is egy óriási beruházást igényel. Természetesen van haszna, csak nem áttörés. Szárazföldön is van meg vízerőnk, egy normális gáttal erre tesszük a völgyet. Van egy csatorna, itt a turbinára bevezetjük a vizet, megforgatja, és utána elfolyik a víz. Ilyen erre lett a hasznosítható esésű folyók nagyjából elkeltek. Igazából Magyarországon nincsenek is, csak egész kis erőművek. Egyébként nem, én sem tudtam, hogy körül nem néztem, hogy ezernél több vízi erőmű létezik Magyarországon, csak ilyen kicsik. Kis patakokon, folyókon, a Dráván, a hegyek között, tehát nagyon sok van. A legnagyobb azt hiszem, hogy a Tiszalöknél is van egy, de a Rábán is van, azt én nem ismerem. Tehát ott valahol fenn a hegyek között, amíg még gyorsan folyik. A Maros völgyében láttam egy erőművet, ahol a Maros folyó vizét felnyomják egy tározóba, éjszaka, és van egy nagy tó, amit feltöltenek, és nappal pedig kieresztik a vizet. Éjszaka, az olcsó éjszakai árammal ez a turbina és szivatja felnyomni a vizet, és ugyanabban visszafelé folyva, nappal pedig áramot fejleszt. Ez sem eredeti energiaforrás, ez csak a csúcs igények kielégítését szolgálja, ez se lehet áttörés. A biogáz, bioüzemanyag, itt egy marék föld van a illetőnek a kezében, ugyanazt a földet tartja a kezében, amit lehet használni élelmezésre is, növénytermesztésre és energianövénytermesztésre is. Ezzel az a baj, hogy nagyon sokszor a bioetanol előállítása például, ha megnézzük, hogy mennyi gáz meg gázolaj kell ahhoz, hogy ezt a vegyi folyamatot végigvigyük, melegítsük, hűtsük, műtrágyázzuk a földet, megműveljük a földet, és egyáltalán ahol a talajból és a napsugárzásból egyszer bioüzemanyag legyen, akkor majdnem annyi fosszilis üzemanyagot kell elhasználni, amíg az előáll, mint ami benne van. Tehát gyakorlatilag kidobtuk az ablakon, csak azért éri meg a bioetanol és biodizel termesztése, mert központi európai, meg mindenféle ilyen környezet ipari zsebből lehet rá támogatást szerezni. Egyébként nem éri meg, senki nem csinálja nélkül. Látható egy biogázüzem, ugye jönnek a biohulladék és az állati trágya. Szépen különböző utakon bejutnak ezekbe a fermentáló gyűjtő tartályokba. Mindegyiknek van energiatartalma természetesen. Most, hogyha a biológiai hulladékot, vagy biohulladékot először gőzzel sterilizálják, mert egy csomó fertőző anyag van benne, fel is dúsul benne, meg hát eleve a hulladékban nagyon sokszor káros organizmusok élnek. Ami, hogyha kikerül, mi elszaporítjuk, hogy melegre tesszük, nem pusztul el, akkor nagyon nagy sejtőzéseket lehet okozni. Ezért sterilizálják. Most 70 fokon sterilizálni azért, ha egy orvos van, akkor azt tudja, hogy bizonyos dolgokat lehet, bizonyos dolgokat nem lehet. Valamelyik vírus még a 150 fokot is kibírja, és elég jól fertőzhet a tisztítést mondjuk. Tehát nem biztos, hogy a sterilizálás olyan jó megoldás. Utána összekeverik egy ilyen biomasszává, és azt erjesztik tankokban, metán fejlesztenek baktériumok és mikroorganizmusok. Ez nem egy egyszerű dolog, felületet kíván, automatizálást, ez egy drága erőmű. Utána a gáztartályban összegyűjtik, és ha van éppen rá igény, akkor elektromos árammal alakítják, a turbinából a hőt fűtésre használják. A maradék hulladékot, vagy maradék anyagot pedig trágyázásra, ahol azért nagyon szigorú előírások vannak mezőgazdaságban, akármire nem lehet, mert zöldségeknél sem lehet ezt használni, mert fertőzéseket lehet vele szépen kipakolni a földre, és akár egy 2-3 évtizedig is az ott marad az a baktérium tenyészettel, meg van, hogy mit szabad vele trágyázni, és mit nem. Nagyban is lehet ezt csinálni, de csak akkor éri meg ez a biogáz telep, hogyha állami támogatást kapnak rá, mint Hollandiában a farmerek, Nyugat-Európában elég sok helyen, én is láttam ilyen telepet, beszéltem is velük. Igazából önmagában nem rentábilis. Tehát ezek nagyban üzemek, vannak kicsi üzemek, ez egy kis biogáz, hát ez egy ilyen 300 kW-os kis biogáz üzem, mondjuk egy majornak, vagy egy hűtőháznak, vagy a környezetének az energia ellátására megfelelő. Tehát egy fa méret gyakorlatilag. Ezen a csövön bevezetik, vagy valahol a biogázt. Ebben egy Stirling motor, van, aki Stirlingnek ismeri. Stirling volt az, aki kitalálta ezt a motort. Amikor az ipari forradalom során kezdtek kiterjedni Angliában a gőzgépek, még nagyon kezdetleges volt a mérnöki tudomány, és rengeteg felrobbant. Sokan meghaltak, és ez a Stirling egy skót lelkész volt, és hát nagyon bánta már, hogy sajnálta azokat, akiket temetni kellett, mert a gőzgép felrobbant és elpusztultak, és azon gondolkozott, hogy lehetne ezen segíteni, hogy ne halljanak meg ennyien. És akkor kitalálta a Stirling motort, ami dugattyús külső égésű motor. Vannak fanatikusok, akik most is használják, igazából nem tudott elterjedni, de ilyen kialakítás van, tehát egy ilyen zárt egységben hulladék hasznosításra használható. A hatásfoka sajnos nem túl jó, tehát ez sem áttörés. Ha arról gondolkodunk, hogy otthon mit lehetne betenni a sufniba, akkor nem biztos, hogy ilyet érdemes betenni. Mert megnézzük, hogy 300 kW energiabevitellel 35 kW elektromos energiát szolgáltat. Áramfejlesztésre nem szabad használni, 11% az energiának csak az áramfejlesztés. Mit csinálunk a többi hővel? Télen fűtjünk, és ha nem kell fűteni, és nyáron hűtünk, de az se kell. A mi éghajlatunkon ez nem megoldás. Ki kell engedni a szabad levegőt. Más zöld energiák. Az első kaliforniai naptükör, amelyiknek a Ford gyújtókontjába egy pontos Stirling motor van betéve, amelyik a hűtására is képes működni. A mostani erőművek kb. 700 fokra melegítik fel a napsugárzása koncentrál, hogy 700 fokra melegíti fel azt a felületet, a hűátadó részt, ahol a Stirling motornak van a energiafogadó része, és utána mechanikai munkával alakítják, van benne egy generátor, és dróton keresztül elvezetik az elektromos áramot. Tehát az első naptükör konstruktúra és a itt látható. Vannak ilyen sokkal korszerűbbek is már, egész telepek, Amerikában nagy projektek vannak, ugye a erősen benapozott területeken, ahol erősen nagyon van, Kaliforniában, száraz részeken terjed, de ott is csak állami támogatással. Igazából a zöld energia óriási pénzeket visz el. Az, hogy Magyarországon milyenek a körülmények, itt látható egy éves energiadiagram, középen van június-július, van január, itt van december. Hegyvidéken, síkvidéken tulajdonképpen nagy különbség nincsen. Egy négyzetméteres felületre belső energia éves feloszlását látjuk itt. Kilozsult per négyzetméter per nap. Ennél pedig kilowatt óra per év. Itt pedig különböző évek, nem nagyon látszik messziről, különböző éveknek a besugárzással látható az átlaga, körülbelül olyan 20% különbség van egyik év és másik év között. Tehát ez viszonylag egyenletes, vannak évek, amikor egy nyár az csapadékos, sok a felhő, de úgy nagyjából kiegyenlítődik. Tehát ha valaki napenergia hasznosítással töri a fejét otthon, akkor egy dolgot mindenképpen tudok ajánlani, olyan napkollektort, amelyik télen is működik. Ez pont a mi háztetőnkön van. Egy 3 négyzetméteres vákumcsöves hitpálkos napkollektor. A maga a napkollektor 3 évre 180 ezer forintba került. Közvetlenül egy importőrtől vettem meg. Van egy vízkezelő egység, egy 650 literes tartály, és az egy hőtároló, amit 20 ezer forintért vettem. Olcsón is házilag is meg lehet csinálni. Tehát nem a szokásos nyomásálló edény, hanem egy műanyag ballon, amelyikben meg lehetett oldani azt, hogy ne nyomja szét a víz, mert hogy a víznyomás nincs benne, csak a hőcserélők vannak belemerítve. A lényeg az, hogy a családnak a melegvíz igényét nem tudta kielégíteni, de minden évszakban rá segített jelentősen. Én úgy számoltam és úgy mértem, hogy mostanra megtérült az ára. Ősszel tél elején tettük fel ezt a tükröt, egyik fiammal agyaltunk rajta, különséges létra, 4 darab létra, ez ki van merevítve, és ugyan beállítva, hogy hővisszatérő fólia van ráfeszítve, amelyik rátükrözi a nap sugárzását, ami elkerülni azt is. Így nagyjából megdupláztuk a teljesítményt, szerintem nagyon megéri. Ez az egész minden tokkal vonóval, csavarokkal, rudakkal, merevítőkkel együtt 50 ezer forintból kijött. A mostani téli viharban egy picit remegett a fólia. Úgy van kiszámolva, hogy a létre az gyakorlatilag bármit kibír, és hogyha olyan szélje, az leképi a fóliát, és senki nem üt agyat, senkit nem üt agyat. Tehát ugye a naptükrök, amit szent látható, az a nagy hibája. De olyan erős a szél, tehát 100 km/h meg se lehetünk tőle. Most voltak nagy viharok, meg ma is elég rendesen fújt a szél nálunk, de zörgött már egy-két cserét is, de ennek semmi baj nem volt. Na most ezeknél a napra forgó tükröknél van egy mechanika, ami elég drága. Pontosan kell célozni, ha nem céloz pontosan, akkor mellé lövi a napfényét, és nem a átvevő felületet, hanem mondjuk a vastartót találja el, és azért ezt nem szokás, nem szeretném, hogy 700 fokra fölmelegítenek egy motorgúkolatot. Tehát akármikor nem lehet használni, ha erős szél van, ezeket le kell állítani, mert tönkreteheti, és félre célozhat, és akkor pedig a önmagát teszi tönkre. Tehát szélviharban ezek nem használhatók.
Ez az van egy hétállása.
Igen. Igen. Illetve hát elég drága dolog egy ilyen buktató szerkezet, ami napot követi. Nagyon pontosan ilyen fél fok pontossággal kell azt ott célozni. És ha netalántán egy felhő elmegy a nap előtt, azért annak tudni kell, hogy most éppen merre ugorjon.
Az a rossz
vezérlés is. Igen. Jó vezérlés. Majd nagyon precízen meg kell csinálni vezérlést, ami nem is egy olcsó dolog.
Akkor a szél az mit csinál, hogy mit fronttal a...
Szél megnyomja, és kifordítja a tükröt, el kell nyomogni, és közben egy pontban megy a sugárzás. De arra megy a nap, akkor rosszul fókusznál is mellé lő. És az a felület, ami 700 fokra fölmeleghet, mérhet és azt hagyja a motort, a mellé megy a sugár nyaláb, és mellette kezdi a vasat melegíteni.
Egy
fókuszálja, tehát ez egy parabola. Egy 20-50-szer sűrűbb sugárzáshoz létre, tehát az energiát sűríti.
A fontosan hajban gyújtottak vele.
Igen.
Isten
történet. Na, tehát ezt tudom ajánlani. Használati meleg víz, viszont fűteni nem érdemes, mert amikor nagyon hideg van éjszaka, külfúzókok van, újabb szél, akkor nulla az energianyereség. Tehát ezzel fűteni nem szabad. Használati meleg vízre tényleg megéri, ha okosan van kialakítva. Másik zöld energia forrás a szél. Ilyen a hagyományos lapátos... Hát ezekből már ilyen 300 méter magasra fölnyúlnak ezek a lapok. Van, amely csak 180 plusz 160, 70, tehát óriási csúrvinák vannak. Főleg a tengereken tesznek nagyokat, ahol egyrészt madarak is messze vannak, másrészt azok, amik veszélyesek, másrészt ennek van egy infrahangja, még egy erős súrogó hangja, ami sok 10 kilométerre elhaladszik. Tehát ha van a szomszédban egy ilyen valakinél, ami nem nagyon szokott lenni, mert nem engedik, hogy az ember a lakott területen belül betegyen ilyet, pont ezért, mert zaj hatása van, erősen súrognak. Ha valaki megy el egy ilyen meleg autópályán, és mondjuk van ott egy pihenőhely, és jó, hogy fúj a szél, kiszáll, és meghallgathatja, hogy lehet hallani. Én Hollandiában hallgattam ezeket. Na, tehát, hogy ezek nagyon elterjedten használatos kialakítások, viszont ezt is csak nagygyárak, és nagyban tudják gazdaságosan létrehozni. És van még egy fogyatékosságuk, hogy lassú forgás, ezért nagyon erős mágnesestérre van szükség a generátorban. Vannak agyművek, átviselek benne, de akkor is ezeket általában ilyen hipermágnesekkel, neodémium tartalmú mágnesekkel hozzák létre ezt az erős mágneses teret. Azt hiszem, hogy általában Kínából veszik. Kínaiak pedig most nagyon rálépték a fékre, és minden nyersanyagot, főleg ezeket a érdekes anyagokat megrágították, tehát úgy levek, hogy most kínaiak figyelik, hogy mi az, amit még el lehet adni, és akkor azért adják, nem annyi, mint belekerült. Tehát ennek is bizonytalan a jövője, pont ezek miatt a nyersanyagok miatt. És hát nem olcsó egy ilyen 160-200 méter magas tornyot csinálni, felállítani és üzemeltetni. Ez egy magyar találmány, nemrégen interneten is lehetett vele találkozni. Érdekes, ez azt hiszem, hogy egy 20 méter magas toron. Az én áramlás technikai ismereteim alapján működik ugyan, de én nem csinálnék magamnak egy ilyet. Ebben egy ilyen ízesen bekanyolodnak ezek a terelő rendezők, és belül középen forog egy rotor, ez nem látszik sajnos. A íves csatornákon bejövő szél megpörgeti, és utána másik oldalon meg kilép a szél. Egy áramló közegből, akár víz, akár levegő, annyi energiát fog kivenni, hogy jön a szél, ha teljesen megállítjuk, akkor nulla munkavégzés van, mert az a felület nem végez munkát, amivel megállítottuk. Ha az vele együtt mozog, a széllel, mint egy lufi, megint nem végzünk munkát, mert nincs erő, mert azt magával viszi. Most ha azt elérjük, hogy a szélsebesség, ami csökken körülötte, és hagyjuk, hogy elmenjen az a terület, és úgy végez munkát, hogy mondjuk egy lapátot elhajlít, a 30%-át tudjuk ennek a dinamikus munkából, 34%-át kivenni a áramló közegről. Az alatt és a fölött nem. Tehát ez a csúcs. Most ez egy ellenállás kép ez a levegőben. A itt jövő levegőnek a munkavégző képessége az a egységes keresztmetszeten, ami át akar áramolni, az szól az a 0,34-jel. Tehát gyakorlatilag ez a terület, ami, ez a négyszög, amit itt látunk, ami itt szemben van a széllel, az elég kicsi. Ezeknek sokkal nagyobb, mert ugye az egész körbejárt terület az, ami hasznosítható. Ennek előnye, hogy 80 km per OSZ-ben is lehet használni. Hát a hátránya meg az, hogy kis szélben viatorzáljon, az átlag térsebesség 4,4 méter per szekundó. Ez éves átlag. Hát ezt letöltöttem a megfelelő adattárból. Interneten elérhetők ezek az adatok. Ez azt jelenti, hogy kb. 14-15 km per óra az átlag szélsebesség. Ez a torony azon még nem nagyon ad teljesítményt. Ezek a szélkerekek szintén nagy szélben nem használhatók, mert videón lehetett látni, interneten keringtek ilyen videók, hogy amikor nagy szélben nem tudták leállítani, meghívásodott a vezérlés, pörgött, és egyszer csak úgy hátrahajlott a rotor, mert a szél elnyomta, belecsapott az oldalába, hozdorjára ment az egész, és ripityára röpülve szanszét összedőlt a torony. A tetején ez egy 2-3 ember magasságnyi hatalmas gondola, amelyikben több 10 tonna vas és mindenféle anyag van, generátor hajtóművek, az úgy 150 méter magasról repül, akkor az csúnya dolgokat csinál. Zöld energia. Hát ezek zöld erőművek, valaki megismeri? Ezek a blokkok. Zöldek a blokkok. Állítólag ez egy zöld erőmű. Paksiaton erőmű. Most tényleg nincsen környezetszennyezés. Amikor én ott jártam, akkor mondták az ottaniak, hogy kérdezték, hogy mik ezek a kémények. Régen volt még, vagy 21 néhány éve. Miért vannak? Azt mondták, hogy hát azok csak úgy ott vannak, ilyen biztonsági kürtők, de ha látjuk, és az füstöl, kérdeztük, hogy mire, azt mondták, nem, ha ott füstöl, akkor irány az égai a futás. Ez azért van, hogy ne oda spitzeljen ki a forró rádióaktív gőt, ha jön, akkor nem ott menjen ki. Na mindegy, ennyit a viccből. A lényeg az, hogy atomerőmű, ugye maga a energiafejlesztési folyamat nem tudja szennyező, viszont az uránbányászat, hogy a Pécsen a Meddőhányóra gondoljunk csak, ami mondjam, a háttérsugárzás lényegesen megnövelte Pécsen, vagy pedig az a károsodás, amit az uránbányászok élveznek, illetve amikor kiégnek a betétek utána nagyon drága módon kell azokat pihentetni, kezelni, hogy ne szennyezik a környezetet, tehát azért ott vannak problémák. De ha a Csernobyl és Fukushimára gondolunk, akkor mégsem annyira zöld. Általában zöld. Ez a Paksi erőműnek a generátor terme. Hát óriási teljesítményekre képes. Igazából mi nem érezzük a környezetszennyező hatását. De drága és korlátozott, ugye az urán készletek is kimerülőben vannak, illetve megdrágultak a bányászási eljárások is. Geotermikus energia. Magyarország állítólag jó helyzetben van, e tekintetben tényleg így van. Közel van az a forró réteg a felszínhez, amiből fűt lehet hasznosítani. Próbálkoznak is vele, én is kértem ajánlatot, árajánlatot fúrásra. Egy kis fúrás, nagy fúrásra, 1500 méteresre is. Tudom, hogy alattuk van egy 100 fok fölötti vízért, ilyen geológiai kutatásokból, és próbáltam kideríteni, mennyiből lehetne azt megfúrni. Hát nem érdemes. Sok millió forint, csóva engedély, és akkor még mindig kemény pénzeket kellene fizetni. Ugye a víz feljön, akkor azt is kell nyomni azért, hogy a feljött víz az általában olyan sokat tartalmaz, ami a környezettel így elbánik, mint itt látható. És elsavanyítja a talajt és szikesíti, tehát gyakorlatilag aki nem nyomja vissza a teremvizet, egyrészt törvénysértés követ rá, másrészt saját magával tol ki. Még szondákat lehet csinálni, de elég költségesek, ez sem áttörés még jelen pillanatban. Mondtam, a környezetépítés mennyire ilyen holdbéli tájnak tűnik, hát általában ott vannak a gejzirek és a természetes ilyen hőforrások, ahol egyébként a növények már nem tudnak megélni, mert azért nem élnek, mert olyan jelenségeket tapasztalak, jelenségek az életterüket megsemmisítik. Más zöld energiaforrások, az egy tüzelőanyag cella, ez metanolval működik, gyakorlatilag hidrogén vegyi reakciója alapján elektronok mozdulnak el, és háromot szolgáltat. Tehát a tüzelőanyag cella, ami három szolgáltatására jó, drága anyagokból van, sokszor nem mondják, hogy az élettartam elég rövid, és a tömege is a hatásokához képest viszonylag nagy. Kis alárendelt helyeken használják, próbálkoztak autókban is használni, nem terjedt el. Na, ez egy veterán autó. Háború után 46-ban nem volt olaj sok helyen, ráz se. És akkor az autó hátára egy ilyen, talán a hadiipartól kiselejtezett fagászfejlesztő készüléket fölhegesztettek, a csövet előre vitték motorba, és egy jövő motorral, akár egyből fával, amit elraktak és megnyitottak, fagázzal akár 100 km-es el lehetett menni vele. Nyugaton ezt próbálják fejleszteni a hobbi szinten, de Magyarországon ez tilos, nálunk csak a bioetanolt szabad, használni, jövedéki adófizetés nélkül, összes többi nem. Tehát ezt nem, ez nálunk ezt a rendőr büntetne elő. Van, aki ilyet szeretne, egyik ismerősöm is ilyet akar csinálni otthon, ezzel fűteni, és ezzel hajtani majd egy motort, amit elmondok, hogy hogyan. Tehát önellátó szeretne lenni a srác. Ezzel meg lehet csinálni, és egy gázmotort szépen az ember beállít, fával tüzeli, a gázmotor ketyeg. Ez igen, csak hogyha a villanyt fel akarjuk kapcsolni, akkor ennek éppen ketyegni kell. Vagy pedig akkumulátor és energiatárolásra van szükség. Gázmotor, tehát gyakorlatilag egy gázmotor, de vannak ezek ilyen megavattos méretben is. Például G-be van egy erőmű, ahol a villamos energiát eladja a G a áramszolgáltatónak, a hőenergiát pedig hasznosítja a technológiát. Ennél is azt mondom, hogy ez 30%-os elektromos energia elvétel van, 55%-a az energiának hővé alakul, tehát azzal van, amikkel kezdem, ha nem tudok, akkor nem éri megcsinálni. Egy Toyota Prius autó, hát ez egy hibrid, ahol itt van egy normál akkumulátor, itt van egy óriási hűtő, itt alatta benne van egy motor, egy normál motor, aztán van egy elektromos hajtás, elektromos motor, és egy akkumulátor valahol szétszóva kaszniban. Lehet látni, hogy iszonyatosan sok csatlakozó, szabályzó, gyakorlatilag két motoron autó van, egy elektromos és egy belső égésű. Szerény beszéléseim szerint ezek sem fognak áttörést elérni. Egyrészt nagyon drága, rengeteg karbantartást igényel, és ha egyszer valamit elromlik, akkor ki fogja ezt megcsinálni, vagy szakszerű, vagy senki.
Középen az a nagy.
Ez az elektromos blokk, hát nem tudom pontosan mi van alatta, itt van az elektromos hajtásnak több egysége. Ezt nem szokták megmutatni. Elérkeztünk közel a mi témánkhoz, kertünkre. Ugye általában hőszivattyúk. Általában egy idillikus amerikai típusú házat szoktak kutyával, gyerekekkel mutatni, hogy igen, ez már ezt kapott, hogyha hőszivattyút használsz. Itt is mindig ilyen gyönyörűen lerajzolt képeket láthatunk. Ugye itt van egy napkollektor, ami esetleg még olyan cella is lehet, amelyik elektromos áramot fejleszt. Tehát a napelem, hogyha eléri a 20%-ot a hatásoka, akkor ez már nagyon jó. A laborban el lehet érni 25-öt is mondjuk, de általában 10-12%-nál megállnak, mert ha túl meleg van, akkor a háttetemet hűteni kell. Ha az fölmelegszik, akkor mondjuk 40-50 fokosra, akkor lecsökken a hatásfoka. Tehát az erős napban sem dolgozik. Tehát ennek valami locsolni kell hátulról, hogy a napsütésben ne melegedjen túl. Persze, de hát az akkor meg drágább. Ugye akkor meg ventilátorot kell hűteni. Tehát igazából az, hogy fölteszed a tetőre, és aztán itt minden megoldódik, na ez maximum 10%-on oldódik meg. És mellette ezek még nem térülnek meg. Ha az ember veszi ilyet, tőlem 20 év alatt, ki tudja, mi lesz vele. Tehát hőszivattyúk. Van egy valószínű napkollektor, vannak itt különböző, ez is hűtőszoba, és vannak különböző berendezések, amik használják ezt a hőt, hőcserélők vannak, és a központi egység itt található a alsó szinten. Itt látható egy kis kígyó kertben, ilyen csőkígyó. A kertben a földbe elásott csövekből nyerik ebben az esetben a hőt. Úgy működik a hőszivattyú, hogy a környezetében lévő területekről hőt von el úgy, hogy annál hidegebb közeget áramoltat a csőrendszerben, ugye azt a környezet fölmelegíti, közben hőt veszi, ezt a hőt beviszi a belső térbe, ez van kint, ez a kék. Beviszi a belső térbe, ezt a gázt, amit áramolt, összenyomja, ez ezt a piros, tehát összenyomja és fölmelegítőre, mondjuk egy 50 fokra, ezt a 50 fokra fölmelegedett gázt a belső térben áramoltatja, vagy egy hőcserőn keresztül kihűti, ide a végére kondenzálódik ez a hűtőközeg, eljut ez a szelep. Itt már hideg, szobahőmérséket nem van. Eljut ez a szelephez, itt átáramlik rajta hirtelen nyomáscsökkenés lehűl, mondjuk lehűl mínusz 25 fokra, és akkor kimegy a külső térbe, megint fölmelegszik, és megint bejön. Tehát ez a hőszivattyúnak a munkaciklusa. Az, hogy ez a külső felett, hogy néz ki, ez a kulcs. Ha csak egy külső levegőt használnak egy hőcserőn keresztül, ugye mikor kell fűteni a legjobban? Akkor kis ideg van. Most, hogyha ennek a hőmérséklete olyan mínusz 20 fokos, mint most volt rendben, akkor gyakorlatilag ez nem visz le semmi hűt, annyi hőt termel, amennyit beleviszünk. Tehát gyakorlatilag a mínusz 15 fok szokott lenni a határ, a gyakorlatban. Elméletikben lehet, tehát olyan kicsi a hőszállítás, tehát mit tudom én, a COP-je, az a szám, amelyik megmondja, hogy a befektetett energiának hányszorosát mozdítja meg, hozzá viszi. Ez a COP, ez általában olyan 4-nél magasabb a gyakorlatban nincs. Föl lehet tornázni 7-ig is, de akkor olyan kicsi a delta T, gyakorlatilag az már csak ősszel-tavasszal lehet, amikor már nem kell fűteni. Tehát ha azt akarjuk, hogy mínusz 20 fokból legyen helyett 50 fok a radiátorban, mert ez nagyon nehezen fog menni. Akkor lehet, hogyha elektromos energiával pótoljuk, és mindegyik ilyen berendezésben van is fűtőpatron, hogyha nem tud működni a hideg miatt, akkor villamos fűtésre alakul. A másik, a jobb megoldás, amikor a talajba szondákat mélyítenek, akár 100 méteres is lehet ez, és a talajban lévő hő, ami nem megy mínuszra, hanem 12 fok áramlatban szokott menni, és ahogy megyünk lefelé, 17-20 méter után már melegedni is kezd általában. Tehát gyakorlatilag, ha a hőszivattyúnk erre a hőforrásra támaszkodik, na most vagy a kertet felássuk, ilyen méten mély árkokat körbe, és oda csöveket fektetünk, aztán visszatemetjük, vagy pedig mély szondákat furatunk 50 méterre mondjuk, vagy 80 méterre, engedélyt kell kérni, meg kell furatni, megfelelő anyagokkal ki kell béleltetni. Ugye átszúrjuk általában a talajvizet, na most ezt nem szabad, hogy engedélynek öbököljük. Tehát megoldható, csinálják. Tőlünk nyugatabbra sok helyen már nem is villamos motorral hajtják ezt a kompresszort, hanem nálunk általában villamos motorhajtású hőszivattyúk vannak. Kis számban vannak csak belső égésű vagy stirling motorra hajtott. Tőlünk nyugatabbra és északabbra sokszor gázzal hajtja, gázmotorra, és az sokkal olcsóbb, mint a villanyon hajtanán. Igazából áttörés ez még akkor jelent, hogyha az állami támogatás megvan hozzá. És olcsó tarifával lehet a villamos hajtást hajtani. Tehát Ausztriában is például nem tudom most fejből mennyi, de mondjuk a fele annyit kell fizetni egy hőszivattyú hajtó motor elektromos teljesítményben és fogyasztása után, mint a lámpa felkapcsolása után. Megérkeztünk a záró részhez. Mi az az energiaforrás, amely télen-nyáron kívül-belül a földfelszínen mindenhol elérhető, mint energiaforrás. És nem környezetszennyező, ingyen van. Mi ez az energiaforrás? A levegő, bizony. Használják is, csak meg nem mindegyik hogyan. Ez egy olyan szerkentyű, egy olyan munkavégző egység, itt látható egy külső gyűrű van. Egy tengelyen egy excentrikusan elhelyezett belső henger forog. Tehát ez itt körbe súrolja ezt a felületet. Ez a kis elem, ez itt mindig a közelében marad, és itt letömíti. Tehát gyakorlatilag itt van egy tér, amelyik, ahogy forog ez, egyre tágul, itt van egy tér, amelyik egyre szűkül a forgás következtében. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan, mintha egy dugattyúnál a dugattyút elmozdítanánk. Hát ez forog. Az a lényege, hogy nincsen olyan csúszó felület benne, amelyik igényelne kenést. Egy dugattyús motorban, egy kompresszorban, ugye a dugattya, hogy föllemozog, és a hajtókar, ahogyan változtatja a szögét, időnként nekiszorítja a dugattyút a falnak, amikor szerdén állult. Olyan dugattyús kompresszor nincsen, amely egy kenést ne igényelne. Vannak forgó lapátosabb, ez a kis nyomásra való, vagy vákumszivattyúra. Tehát igazából a kompresszoroknál is van egy korlát, hogy egyrészt hűteni kell, azért, hogy ne melegedjen túl, másrészt több lépcsőben kell a nagy nyomás létrehozni, azért, hogy közben ne károsodjanak a belső részei, és a súlódás elég jelentős, hogyha egy dugattyú egy falnak nekiszorulva csúszkál. Ennél nincs olyan, görgős, súlyos csapágyakon forog. Ezt a elzáró elemet itt, ez a kis forgatjus mechanizmus mozgatja és tartja a közelébe, de nem ér hozzá. Ez forog, ez meg a közelében marad, és ezek a kis piros tömítések hidalják el ezt az ést. Hogyha ezt olyan anyagból készítjük, hogy hőmérséket tűrő, bőven van most már ilyen technológia. Kerámia, kerámia borítás, különböző hőtűrő acélok, akkor el lehet jutni odáig, hogy egy 4-500 Celsius fokos hőmérséket ez még működik, kenés nélkül. Ezt a csúszó felületet pedig, amit nincs berajzolva most, ez pedig szintén Wolfram-Kardec párosítású csúszógyűrűvel, tömítéssel lehet tömíteni, ami egy teljesen hétköznapi dolog, mondjuk olajiparban és elég sok vegyipari gépben található. Tehát gyakorlatilag ennek a forgásával itt egy expandálás, itt pedig egy komprimálás létrejön, illetve a motornál fordítva. Itt összetolva. Tehát ha van egy ilyen berendezésünk, akkor nem vetítünk energiát a hűtéssel, nem kell hűteni, és a súródási energiát részét betartjuk, mert a kompresszornál, ami súródik, az melegíti a közeget, de az benne marad a rendszerben, tehát az megy tovább az expandál részhez. Tehát összeálltjuk egy olyan berendezést, hogy van egy, ugye hideg az a mondjuk a külső tér. Külső térről beszívja a kompresszor a levegőt, utána benyomja egy hevítőbe, hőcserélőbe, ahol egy bizonyos hőmennyiséget kiszedünk belőle. Itt, ha ez 26 bárra összenyomjuk a levegőt, akkor annak a hőmérséklete 730 Kelvin, hát gyakorlatilag 500 Celsius fok, utána átmegyünk a hőcserélőn, mondjuk 550 fokra elhűtjük, kivethő után benne egy expanderbe, és utána kifújjuk. Ezen a hőcserélőn keresztül itt van egy kompresszor, ami a meleg térből, mondjuk a szobából szív levegőt összenyomja, ez mondjuk 10 bárra összenyomja, ennek a hőmérséklete már 500 Celsius alatt maradt, ha 400 valamennyi lesz. Ez a, mondjuk ez 100 fokkal hidegebb ez a közeg, tehát a hőt átveszi a másiktól, mondjuk a másik melegebb közegből átveszi a hőt, és utána leexpandáltatjuk, és utána szabadul vissza. Itt mutatható az energia mérlege. Ezek a nyalábok azt mutatják, hogy mennyi energiát tartalmaz éppen ez a folyamat. Ez a bejövő levegőnek, a egybáros levegőnek ugye a P-szervi szorzata, ami a energiával arányos, amit az munkavégző képességben jelent, tehát ez 100 egység. Utána megforgatjuk, ezek a tengelyek össze vannak kötve egymással, itt látható. Ezt a kompresszort hajtja az összes többi, ahol expander van. Összenyomja a levegőt, miközben a hőcserén keresztül energiát viszünk el, összenyomja a közegét, a másik expandálja, és ezt kifújja. Mivel a bejövő levegőből energiát vettünk ki, amikor egy városra ki expandáljuk, ebből lesz, hogyha ez 0 fokos volt, akkor ebből lesz mínusz 46 fokos a levegő. A munkavégzéssel a tengelyt hajtjuk, visszajön. Tehát energiát vittünk el, tehát energiát kell pótolni a tengelyen. Ez az energia, mire eljön, ez hajtja ezt a szivat, ezt a expandert úgy, hogy innen beszéljük a 30 fokos levegőt, a szoba levegőjét, összenyomjuk, ezzel túlmelegítjük, tehát energiát közünk vele, és gyakorlatilag egy Brighton ciklusnak nevezett ciklussal, mintha egy gázturbina lenne, fölmelegítjük energiát, növelünk, és ennek a munkavégző képességet növeljük. A kikufogó gáz, hogyha ez az egység 41%-os hatásfokú, ez nem egy ritka dolog, illetve ezzel a típusú expander előtt elérhető, akkor itt 56 fokot melegít rá, itt a tengelyen jön ki hajtás, egyik hajtja a kompresszor, a másik pedig áthajt ide. Most a levegőnek van egy érdekes tulajdonsága. Itt azt mutatja, hogy ha összenyomjuk mondjuk 26 bárra, akkor az egy tízszeres térfogat csökkenéshez tartozik. Tehát egy tizedére lecsökkentjük a térfogatot egy dugattyú összenyomással, akkor nem tízszeresére nő meg a nyomás, hanem 26-szorosára. És minél többet nyomjuk, annál melegebb ez a görbe. Tehát ez a valós gázoknak a tulajdonsága, hogy összenyomáskor meredeken emelkedik egy idő után a nyomása és a hőmérséklete. Ezt utálják a kompresszor tervezők, mert ha nagy sűrítést akarnak létrehozni, akkor az nagyon melegszik az egész rendszer, azt mindig ki kell venni a hőt belőle. Van úgy, hogy többször is kiszedik több lépcsőben. Ez a berendezés pedig pontosan ezt használja föl, hogy ezt a 1,4-es kappa kitevővel, illetve a hőcserélményt 1,3-assal túlhevítjük, a másik egység átcsatolva a másikba hasznosítja, és utána a mechanikai hajtás, hogy pedig részt vesz mind a kettő expander. Számítások szerint ez nagyon jó COP-t eredményez. Friss dolog, egy hónappal ezelőtt még ezt nem tudtam volna megmutatni. Két professzorral, illetve egy műegyetemi proffal és egy MTA-nak egy energetikai alapítvány elnökével próbáltam, hibát találtak mi benne, hogy mondja meg, hogy hol, miért nem működhet. Nem tudtak benne hibát találni, azt mondták, hogy nagyon jó, de szeretnék látni, ketyegni. Hát reméljük, hogy nem sokára azt találtak. Egy
minút
40
vagy nem tudom, hogy milyen levegőt fújtja, milyen ideget adjon, és gondoltam.
Nincs, ugye ez most ugye kint van. Tehát, hogyha 0 fokról indulok, és minusz 40-et fúj ki, akkor ez egy hórágyú lesz. Tehát gyakorlatilag ott a hó kifogja éppen az potyogó végén. De ha megfelelő helyre teszik ezt, akkor lesz egy hókupac a kertben. Ez egyedül készült, igen, és viszont van egy kis kerti, amivel is beleszáll, és akkor ezt szeretném majd fejleszteni. De ezért nem hoztam több ilyen erőmű, házi erőmű megoldást, mert hogyha ez, tehát attól függően, hogy milyen hatásokat sikerül ezzel a motor elemmel elérni, ezzel az alsó elérjük a 41%-ot, ezzel meg a 48%-ot, tehát elméleti határa Brighton ciklus szerint 57%, amit ez, tehát ha egy tízzel visszalépünk, akkor már nagyon-nagyon jó COP-t érünk el, hőhasznosítási arány. Összefoglalva, a energetikában jellemző az, hogy az ember minél kisebb munkával, minél nagyobb eredményt szeret elérni, ami hívő emberként is egy nagyon pozitív kívánság szerintem, tehát azt a verejtéke keresi a kenyerünket, ami azt jelenti, hogy mert ápoljuk, gondozunk és fejlesztjük a környezetünket ahhoz, hogy minél könnyebben élhessünk ezen a földön, amit kaptunk, csak vigyázzunk rá. Szeretnénk minél kisebb energiabefektetéssel dolgokat megoldani. Eddig a általunk ismert történelem során az volt a irány, hogy mivel főleg a hadipar vitte a fejlesztéseket, hogy minél koncentráltabban, minél könnyebben irányíthatóan történtek a fejlesztések, ami nem ilyen volt, abban nem sok pénz került. Most, hogy a nyersanyagok, az ismert nyersanyagok, amiket használunk, azok fogyóban vannak, és egyéb problémák is vannak között, károsítás. Célszerű lenne a szétosztott rendszereket újra elővenni, és ez egy ilyen lehetőség a házi erőmű, hogy ne egy nagy elosztó rendszernek a kényekedvétől függjünk, hanem helyben használjuk olyan energia szolgáltató berendezéseket, amelyik ott nem okoz környezetszennyezést, és helyben kontrollálható. Erre nagyon nagy igény van, többször le van, mert interneten is ez rajta van, egyébként ez még nincsen rajta, de a motor, az a forgó motornak a leírása az rajta van. Előbb látható volt a magai.eu honlapon, leges oldalon, és csomóan felhívtak már, hogy mikor csináljuk. Ő szeretne ilyen és ilyen, tudom én, még csirketrágyát is akarnak, csirketfalmok égetni, hogy meg a nyakukon marad, és hogyha azt el tudják tüzelni, akkor milyen előnyöket lehet azzal elérni. Tehát igény lenne rá, majd reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül megcsinálni.